a jelenléted itt van, és jelen van, és kézzel fogható a mai napon is a Jézus nevében. Hálákat adok, mennyei atyám, az itt jelenlevőkért, köszönöm az ő életüket, köszönöm, Uram, hogy te vezeted őket, te irányítod őket, és te érinted meg a szívüket. A Jézus nevében hálákat adunk ezért, mennyei atyám. Hálákat adunk azokért, akik nincsenek itt, mennyei atyám. Köszönjük az ő életüket is, és kiárasszuk a szent kenetedet, a gyógyító kenetet. A Jézus nevében minden testre, Uram, a Jézus nevében, mert a drága Jézus felment a keresztre, és elvégezte a megváltás művét, amiben van a mi szent gyógyulásunk, a bővölködésünk, az örök életünk, a békességünk, az örömünk, és minden jó adomány felülről származik, és az a mennyei atyától száll alá a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei atyám, hogy élhetünk a te jóságoddal, hogy engedelmesek lehetünk, alázatosak lehetünk a Jézus nevében, mert a te ígédet adtad a szánkba, hogy szóljuk, és a te ígédet adtad arra, hogy elmélkedjünk rajta, és elgondolkodjunk rajta, és ezáltal kapunk bölcsességet, megértést, és az engedelmességet is, mennyei atyám, köszönjük neked ezt. Jézus nevében köszönjük, hogy annak a szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta a drága Jézust a halálból. És ugyanaz a drága szent szellem megeleveníti, ami halandó testünket is az ő bennünk lakozása által. És ezt kihirdetjük minden napon, hogy a szent szellem őrjáratot jár a mi testünk határain, és megújítja minden napon a mi testünket, az elménket megújítja, mert megújítjuk a szent igével, a Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei atyám. És nem panaszkodunk, hanem hálákat adunk, hogy bármi próbán megyünk át, te ott vagy velünk, és te rád tekintünk, és te végig viszel rajta minket, mert te nélküled nem lennénk semmi, Uram. Köszönjük ezt a Jézus nevében. Hálákkal áldozunk, Uram, neked, az életünkkel, az elménkkel, a testünkkel, Uram, a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Uram, téged. Köszönjük, hogy a mai alkalmat neked adhatjuk, drága Szent Szellem. Kérlek, hogy irányíts és vezess ebben, és add a szavakat a számba, és köszönöm a testvéreimet, akik itt vannak, és kérem a drága Szent Szellemet, hogy nyissad meg a szívüket és a fülüket a hallásra, és az ige befogadására Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, megtiltunk minden akadályozó tényezőt, minden gonosz szellemiséget elátkozunk itt, ami van a Jézus nevében, és nem érintheti a testünket. A Jézus nevében. Amen. 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 Kinyithatjátok a szátokat a nyelvek imájára. Te mennyei atya, vágyik erre Jézus nevében, mert így vagyunk vele közösségben. Enged, hogy a Szent Szellem kiadja a szádon a szótagokat, csukd be a szemet hozzá, és enged, áradjon a Szent Szellem. Jézus nevében, ó, massader, dadogó ajkakat adott nekünk a Jézus nevében. Ó, massader, jelárjál, szédirél, ó, massader, ó, massader, jelárjál, szédirél, soha nem késő elkezdeni, mert így vagy az Úrral a legközelebbi kapcsolatban, ha kinyitod a szád, és szólsz hozzá Jézus nevében. Ó, massader, jelárjál, szédirél, ez csak Isten hallja, az ördög nem hallja a Jézus nevében. Nem tudja, hogy miről imádkozunk, és mi sem tudjuk, mert az elménk nem érti a Jézus nevében. De egyedül Isten tudja azt, hogy mi mit imádkozunk. Ó, massa, de rielárjána, szétrielárjána. Ó, massa, és ő beteljesíti a szívünk vágyait a Jézus nevében. Ó, massa, de rielárjána, szétrielárjána. Nagyon erős a kenet a Jézus nevében. Ó, ez a drága jelenlét, köszönjük, Uram, neked a Jézus nevében. Ó, massa, de rémárjának, szégyedé rémárjának, sétérjának. Ó, massa, de rémárjának. Ó, más sederien árjen, más szédrien árjen, más sederien árjen, más szédrien árjen. Bátran, ne féljetek! Ó, más sederien árjen, más szédrien árjen. Ó, más sederien árjen, halleluja, más sederien árjen. Ha, más sederien árjen, más szédrien árjen. Úgy is kezdheted, hogy abba, atyám, abba, atyám. Ó, más sederien. Ó, más sederien árjen, más szédrien árjen. Ó, más sederémana, szidirémana, idirémana, súterélárémana. Ó, halleluja, más sederéla, halleluja, más sidirélárémana. Ó, más sidirélárémana, szidirélárémana. Ó, más sederémana, ó, más sederélárémana, szidirélárémana, sidirélárémana, szidirélárémana. Ó, hahamana, sederélárémana, ó, más sidirélárémana. Ó, más sidirien, halleluja, más sidirien. Ó, de sederien, sidirien, sidirien, sidirien. Ó, más sederien. Ó, más sederien, sidirien, sidirien, sidirien. Ó, más sederien. Ó, más sederien, sidirien, sidirien, sidirien. Ó, más sederien, sidirien, sidirien, sidirien. Ó, más sederien árjen, ó, más sederien árjen, szédrien árjen. Ó, más sederien, halleluja, más sederien árjen, halleluja, halleluja, más sederien, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Milyen gyönyörűséges így megalapozni az Isten tiszteletet. Ó, más sederien, halleluja, hálákat adunk. Hálákat adunk az Úrnak. Foglaljatok helyet. Más sederien árjen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Dicsérjük az Urat a mai alkalomért, és itt van az a bizonyosság a szívünkben. Hiszem, hogy ti is tapasztaljátok, és mondjátok is, hogy mennyire jó, amikor együtt vannak a szentek egységben. Az Úr jelenléte itt van köztünk, és hogy mennyire vágyunk erre, teljesen mindegy, hogy hőség van, teljesen mindegy, hogy hideg van, vagy mármi más gondunk van. Amikor Isten tisztelet van, akkor félre kell tenni minden fizikai munkát, vagy más olyan dolgot. És köszönjük az Úrnak az életeteket. Mai napon folytatnám a Noé történetét a harmadik résszel, és még egy rész biztos, hogy lesz, lehet, hogy kettő, de egy biztos lesz még, mert a történetet be kell fejezni. És nagyon jó és tanulságos történet a Noé története. Mivel a bűn megsokasodott a földön, ezért Isten úgy döntött, hogy ítéletet visz végbe. Egy családnak viszont megkegyelmezett, és ennek a családnak vagyunk, ami mi a leszármazottjai, mindnyájan, akik vagyunk a mai napig az egész földön. Azt mondta Isten, hogy ítélet következik, de van egy mód a szabadulásra, amihez bárkát kell építeni, mert Isten megkegyelmezett Noénak, fiainak, Noé feleségének és fiai feleségének. Ebben azt láthatjuk, hogy Noé és családja nem fáradoztak le feleslegesen, és nem ok nélkül dolgoztak. De attól, hogy Isten megkegyelmezett nekik, az nem változtat semmit azon, hogy szembe kell majd nézni azzal, hogy egyszer az a bárka ajtó bezáródik, és többet oda nem léphet be senki, mert azt az ajtót Isten zárja be. Mi fog azután következni? Mivel ablakot is kellett arra a bárkára készíteni, méghozzá a felső részén, tehát nem a mennyezeten, hanem így az oldalán felül. Tehát tudjuk azt, hogy három szintes volt a bárka, mint egy három emelet, és a legfelső szintnek a legfelső részén kellett ablakokat készíteni Noéknak. Mit láthattak Noé és családja? Hát először is látták azt, hogy ömlik a víz, hogy szakad az eső. Mit hallhattak? Hallhatták a szakadó eső hangját, és valószínű, hogy hallották azt, ami kint a bárkán kívül zajlik, vagy mi zajlik a bárkán kívül. Minden bizonnyal hallották, akik megpróbáltak felmászni a bárkára. Hallották azokat. Hallották a segélykiáltásokat, a jajveszékelést. Valószínű, hogy hallották az állatoknak a veszélyt jelző hangját is. Hallották azokat az embereket, akiknek az élete egyre súlyosabb veszélybe kerül. Hallották azokat, akik korábban kigunyolták őket, akik semmivel vették Noét, akik még bolondnak is tartották őt és az egész családját. És most ezek az emberek nem tudnak bejutni a bárkába. Sehogy nem tudnak följutni a bárkára, mert az ajtó zárva. Megnézzük az igében, hogy mi történik ezután. Vagyis azt is, amit most elmondtam, tehát megnézzük, hogy mi történt az ige, amit leír. 1 Mózes 7-ben a 17-től 24-ig. 1 Mózes 7, 17-től 24-ig. Az egyszerű fordításból fogok felolvasni, mert az hiszem, hogy érthetőbb lesz. Tehát 1 Mózes 7-ben a 17-től 24-ig. Az áradat egyre csak növekedett, és a 40. napon fölemelte a bárkát, amely ettől kezdve lebegett a víz színén, magasan az elborított föld felett. Az özönvíz egyre hatalmasabb lett a földön, egyre csak áradt, és végül már a föld legmagasabb hegyeit is elborította. A bárka pedig a vízzel együtt fölemelkedett, és úszott a víz színén. Miután a víz a hegyeket elborította, még további 15 könyöknyit áradt, ez azt jelenti, hogy a hegyek csúcsát elérte, elborította a hegyeket, és a könyök, ugye a múltkor beszéltem arról, hogy a könyök az lehet egy mérőeszköz is, a másik fajta könyök az igében, amit említ az ige, az pedig azt jelenti, hogy 6,5 métertől 8 méterig még a hegyek fölött, hegyek csúcsa fölött felemelkedett a víz. Ezért az özönvízben minden szárazföldi állat elpusztult, madarak, háziállatok, kis és nagy vadállatok, valamint az összes ember is. Aki és ami a szárazföldön élt, s órában az élet lehelete volt, mind belefulladt az özönvízbe. Így törölte el a földről Isten az összes élőt, embereket és nagyobb állatokat, égi madarakat és kisebb állatokat egyaránt. Egyedül csak Noé maradt életben, és mindazok, akik vele voltak a bárkában. Tehát Noé és a családja összesen 8 voltak a bárkában. Az özönvíz 150 napon keresztül erőt vett a földön, és teljesen elborította az egész szárazföldet. Amen. Tehát eljött a pillanat, amikor 40 nap után a bárka megmozdult és felemelkedett. Noé és családja valószínű, hogy megérezték azt a pontot, amikor a víz megmozdította a bárkát, és megemelkedett, és megindult a bárka a vízen. Felmerül a kérdés, hogy mi lesz ezután. Erre sokan azt válaszolják, hát mi lenne, megmenekült Noé és családja, és kész. De ez nem így van, mert ha belegondolunk-e abba, hogy ez a család milyen komoly árat fizetett a lelkében, milyen árat fizetett a lelkében a megmenekülésért? Ugye végig hallották, hogy az emberek fuldokolnak és meghalnak. Az állatok mind elpusztulnak, és nem segíthetnek rajtuk. Milyen lelki fájdalom lehetett ez nekik? Azok az emberek, akik elpusztultak, elvesztek, mind elfordultak Istentől, és bűnben éltek. Ugye erről is tanítottam már az előző részekben. Most is van az embereknek választási lehetőségük. Istenhez fordulnak, vagy mennek az örök kárhozatra. Mert amikor Jézus elé kell majd állni, akkor már nem lesz választási lehetőség. Noé és családja Isten mellett döntöttek, és kimutatták az Istenhez való ragaszkodásukat, és semmi esetre sem fordultak arra, merre, abba az irányba, merre az a többi ember ment. Nem fordultak arra, nem a rossz fele fordultak, hanem Isten fele.
mit jelentett a többi ember? Kik lehettek ezek a többi ember? Nézzük meg például Noénak a családját, ahonnan ő származott. Voltak ugye rokonai, voltak testvérei, voltak unokatestvérei, és azoknak is voltak rokonai. Apai és anyai ágról való rokonai. Mi lett velük? Elvesztek. Vegyük Noé feleségének a rokonságát. Azok is elvesztek. Vegyük Noé fiai feleségének a rokonságát. Mind elvesztek, mindnyájan elvesztek. Amikor ebbe belegondol az ember, talán mondhatjuk azt is, hogy ezt épp észre nem lehet kibírni. Hiszen a megmozduló bárka azt is jelentette, hogy minden, ami a múlthoz volt kötve, az végleg lezárult. Fenti igerészbe kétszer is olvastam, hogy minden elpusztult a földön. Minden. A növényzet, az állatok, az emberek, minden. És ez nem csak azt jelentette, hogy egy időre szünetel a kapcsolat, hanem hogy végleg lezáródik. Minden rokoni kapcsolat, minden múltbeli kapcsolat. A földnek az egész felszíne eltörlődött, elpusztult. Többet nem lesz olyan hely, mint ahonnan elindultak. Többet nem lesz az a látkép, nem látják többet azt a látképet, amit eddig láttak. Egy új életbe érkezik Noé és a családja, amikor egyszer majd a bárka valahol megáll és kiköt. Egy új világ lesz. Azt is olvastuk az igében, hogy még 150 napig áradt a víz a földön. Bent a bárkában viszont nagyon nehéz feladatok vártak Noéra és a családjára. Lehet, hogy volt bennük egy örömérzés is, hogy megmenekültünk. De ugyanakkor bennük lehetett egy mélységes lelki fájdalom, mivel hogy minden, ami eddig volt, az mind eltűnt, megsemmisült, elveszett. Feltételezem, hogy Noé és családja biztos, hogy tudták, hogy mit jelent a gyász. Mindenki, akit addig szerettek, akik az ismerőseik voltak, rokonaik voltak, mind elvesztek. Nyilvánvaló, hogy az alatt a hosszú idő alatt, amíg a bárka épült, ugye, amíg építették a bárkát, addig már sok rokoni kapcsolat, rokoni szál megszűnt, mert ugye teljesen külön életet éltek a Noéék, és nem tartoztak a többiek közé. És nem csak fizikailag nem tartoztak közé, hanem lelkileg sem, mert elutasítottak voltak és megvetettek. De el kellett jönni annak a pillanatnak, amikor ezt magukban rendezni kellett. A lelki világukat helyre kellett hozni. Ki fognak majd egyszer kötni? Egészséges lélekkel fognak kikötni? Erre egyetlen lehetőség és megoldás van, mégpedig az, hogy ez alatt a hosszú idő alatt, amit a bárkában töltenek, nagyon szoros kapcsolatuk kell, hogy legyen az Istennel. És nem csak Istennel, hanem egymással is. Mert ahányszor csak kinéztek az ablakból, mit láttak? Vizet. És úgy teltek a napok, a hetek, a hónapok egymás után, hogy mindenütt csak vizet láttak. Ráadásul egyre növekvő vizet. Azt olvastuk, hogy 150 napig ömlött a víz. Mit érezhettek? Mit gondoltak? Reménytelenséget? Elveszettséget? Ha valaki megkérdez egy hajótöröttet, aki például egy csónakon hánykolódott a vizen hosszabb ideig, és nem látott se hajót, se szárazföldet, semmit az égvilágon, akkor valamit meg lehetett tudni arról a borzasztó lélekpróbáló időszakról, hogy csak víz van mindenütt. Nincs hol kikötni, nincs hova partra szállni, nincs cél, nincs reménység. Filmekben is láthattunk ilyen dolgokat, hogy hajótörötteket. Noénak és családjának csak egy információjuk volt, amit Isten mondott, hogy meg foglak benneteket tartani, és túl fogjátok élni. veletek kezdem újra. Ez alatt az időszak alatt a hitük is napról napra próbára lett téve. Napról napra. Mi lesz, ha elfogy az élelem? Mi lesz, hogyha mégis történik valami probléma, és netán összetörik a bárka? Mi lesz, ha mégsem ér időbe véget az özönvíz? Mennyi kérdés felmerül az emberekben? Noé és családja kimondhatta azt, hogy Isten az, aki bennünket ebbe a hajóba beparancsolt. Ő az, aki megtart, aki a túlélésben segít, aki majd kikötőt rendel, és aki megmondja, hogy hogyan tovább. Számíthat-e Noé a feleségére? Vagy a felesége Noéra? Számíthat-e Noé a fiaira? Vagy a fiak az apjukra? Tudnak-e együtt imádkozni? Tudnak-e együtt összetartani? Ez olyan lehetett ott a bárkában, mint egy kis gyülekezet. 8 voltak, az már egy kis gyülekezet. Ugye, ha 2 vannak, az már gyülekezet indulásnak számít. Fognak-e egymásért élni? Szörnyű lett volna, hogyha ennek a történetnek az lenne a vége, hogy mire vége lett az özönvíz, véget ért, ezek az emberek depressziósak lettek, kitört rajtuk a dühöngés, kétségbeesés és borzasztó dolgokra vetemettek, végül megölték egymást. De ez nem így történt, dicsőség az Úrnak. Az ő kitartásuk elvezette őket abba a különös kikötőbe, ahonnan újraindult az emberiség élete. És erre csak egyetlen válasz van a mindenható Istennek, személyes jelenléte. Csak a jelenléttel tudunk átmenni helyzeteken. Milyen borzasztó hosszú idő lehetett, amit Noénak és családjának az özönvízhablain hánykódva kellett eltölteni. Ugye, amikor egy nehéz időszak jön az életünkbe, úgy érezzük, hogy soha nem lesz vége. Hogy ez már kibírhatatlan. Nem vagyunk biztosak abban, hogy mi lesz ennek a dolognak a kimenetele, mikor benne vagyunk egy nehéz helyzetbe. Meddig fog tartani? Miért engedte meg ezt Isten? Sokszor érthetetlen az a folyamat, ami zajlik az életünkben, és úgy érezzük, hogy minden összefogott ellenünk. És bizony abban a helyzetben nehéz kimondani azt, hogy velem van az Úr, nem félek. Noé családjának sem lehetett egyszerű ebben a helyzetben. És itt el is jutottunk az özönvíz történetének a közepéhez értünk, és folytatnám az ige olvasást. 1 Mózes 8-ban, az 1-es, 2-es. Ez a mi Bibliánkból, Károli Bibliából olvassuk, KSZ Károli Bibliából. 1 Mózes 8, 1-es, 2-es. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái, nem esett több eső az égből. Amen. Hát próbáljuk meg csak elképzelni azt, hogy milyen is lehetett Noénak és családjának ott bent a bárkában. Mert nagy különbség van a között, hogy valakit, valamit kívülről nézünk, vagy ha valamit belülről kell átélni. Noé és családja össze volt zárva. Most viszont olvastuk az igéből, hogy Isten nem feledkezett meg Noéról és a vele levőkről. Hát valószínű, hogy nem egy angyal jelent meg nekik, aki odaadta plakátot vagy prospektust, hogy mi lesz ennek az egésznek a kimenetele, hogy fel volt pontokba írva, hogy majd mi után fog következni. Hát biztos, hogy nem így volt. Nekik csak annyi információjuk volt, amivel elindultak, hogy igaznak találtalak téged, megmentelek, megtartalak, és veled fog újra kezdődni majd az egész emberiség földi élete. De mi zajlik a bárkában? Először is észrevették azt, hogy elállt az eső, mert nyilvánvalóan már nem verte tovább a bárkának a tetejét. Biztos, hogy megörültek annak, hogy végre elállt az eső, és nem szakadt tovább. Ugyanakkor Isten szelet bocsátott a földre. Aki már volt hajón, vagy csónakban, Balatonon esetleg a hajón, és pont éppen esett az eső, és még hozzá fújt is a szél, az biztos, hogy tudja, hogy milyen együtt a szél és a víz, mit okoz hullámzást, ugye? Azt viszont nem írja a Biblia, hogy addig milyen hullámokon kellett ennek a bárkának mennie. De mivel itt külön megjegyzi a Biblia, hogy, hogy fújt a szél, úgy gondolom, hogy jól ki lett próbálva az a bárka, hogy rendesen a minden része össze lett illesztve, mert ekkora hullámokon meg lehetett tapasztalni, hogy rendesen meg van-e építve, hogy felborul-e vagy nem. És mivel a bárka hánykolódott a vizen, ez bizony azt is jelentheti, hogy tengeri betegséget lehet tőle kapni, ugye? Ez okozhat olyat is. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész bárkában egy új dolgot kellett megtanulni, méghozzá az egyensúlyt, és ezt nem csak lelkileg, hanem fizikailag is meg kellett tanulni. Ellensúlyozni kellett. Fizikailag is, és lelkileg is. Ugye lelkileg is fel kellett nekik dolgozni, ami történt. Meg ami még történik, hogy meddig vagyunk még itt a bárkában, meddig leszünk még itt, és a hosszú tűrést meg kellett tanulniuk, a kitartást, és nagyon sok mindent, egymást elviselni, az igében elmélyedni, imádkozni, az Úrral szoros kapcsolatban lenni. Isten ezt a bárkát túlélésre tervezte, és ez a bárka egyszer ki fog kötni, de nem emberek által épített kikötőbe fog kikötni. Olvassuk tovább az igét. 1 Mózes 8, 3-tól 7-ig. Egyszerű fordításból. 1 Mózes 8, 3-tól 7-ig. A víz ettől fogva folyamatosan apadt, és 150 nap múlva visszahúzódott a száraz földről. A 7. hónap 17. napján a bárka megfeneklett az Ararát hegységben. Azután az ár tovább apadt, és a 10. hónap első napján Noé meglátta a hegyek csúcsait. Ezután 40 nappal Noé kinyitotta a bárka egyik ablakát, amelyet ő készített. Tehát írja azt az ige, hogy 150 napig apadt a víz, a 7. hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegységben a bárka. Tovább csökkent a vízszint a 10. hónapig. Tehát ez nem kevés idő, ez rengeteg idő. Amikor az ember egy ilyen helyzetben van, akkor minden percet másképp számol. Ez nem egy örömteli pillanat, ez szabadításra váró keserű másodperc számlálása. Minek kellett ennyi idő? Először is tudatába kell lennünk annak, hogy ahhoz a munkához, amit Isten elvégez értünk, idő kell. De nem ő miatta, hanem mi miattunk, és a környezet miatt. Itt Isten egy olyan világot alakít ki, olyan új világot, ahol nem csak arra az időre van szükség, hogy a megfeneklett bárka valóban jó helyen kössön ki, hogy amikor a víz lefelé apad, akkor ne boruljon fejre, hanem hogy majd kihajtson az első növényzet, hogy mire elhagyják a bárkát, addigra olyan legyen a környezet, ahol meg tudnak majd telepedni. Ugye itt egy kis magyarázat kell, mert ugye ha hirtelen apadna le a víz, akkor hirtelen lecsúszna minden a hegyekről, nem maradna semmi. Tehát a földről beszélek igazából, mert egyedül a föld maradt meg, mert minden elpusztult. És ugye mikor hagyjuk a húslevest is, hogy apadjon le benne az alja, hogy ne öntsük azt is ki, hogy befőzzük a levest. Ugye itt is kellett egy bizonyos időnek eltelni, hogy az a föld maradjon a hegyeken. Tehát lassan-lassan apadt és megtapadt újra a hegyeken a föld. Ezt próbálom elmagyarázni, nem vagyok biológus, de vagy ilyesmi, vagy geológus. Igazából értek hozzá, de így tudom elképzelni. Tehát ezért kellett lassan leapadnia a víznek. hogy tudjanak kikötni, hogy ne boruljon fel a bárka, legyen talaj a megfelelő növényzetnek, és termőföld, így van, jó termőföld, és hogy tudjanak hol letelepedni. Mert ugye érdekes az, hogy az Ararát hegységben, hát valahol ott nem tudni, hogy milyen a terület volt az. Mondhatják azt, hogy de hát Isten egy szavával mondta a teremtéskor, hogy legyen, és lett világosság. Legyen szárazföld, és pezsdüljenek a vizek. Van egy olyan történet a evangéliumokban, amikor tanítottam róla, amikor genezerázeti tavon, mikor mentek át a tanítványok, és ugye aludt Jézus a hajóba, a csónakba, és ugye nagy vihar volt, és már töltődött meg vízzel a hajó, a csónak, és hát nem tudtak mit tenni, kezdett süllyedni a hajó, mert mindig telt meg vízzel, és akkor ugye berohantak Jézushoz, aki ott aludt a hajóba, hogy hát tegyen már valamit. Ugye az ő egy szavára megszűnt a vihar, elsimult a víz, elállt a szél, elállt az eső, tehát megszűnt a vihar. Hát Isten nem mondhatta volna itt is, hogy elállt, kinyitjuk a hajót, Hawaii-szigetek, igazi paradicsom, nyuszik, őzikék, ugrálnak, pálmafák, minden. Mondhatta volna, megtehette volna Isten, de nem tette meg. Át kell mennünk sok megpróbáltatáson, sok nehézségen. És meg kell tanulni sok dolgot, mert Isten azt akarja, hogy, mert ugye Isten egy embercsoporttal munkálkodik. Tehát teremthetett volna a szavával Isten, de itt már embercsoporttal, nem a Ádám-Éva teremtésekor, itt már az ember meg volt teremtve. Tehát itt már egy embercsoporttal kellett újra kezdenie az életet. És az embernek kellett megdolgozni azért, hogy legyen növényzet. Például. Tehát Isten azt akarja, hogy ez az embercsoport is élje át, hogy a várakozás, az imádság, az Istenre bízom magam, azt is jelenti, hogy kivárom türelemmel, amíg Isten elvégzi miattam és értem a szükséges dolgokat. Dicsőség az Úrnak, hogy tanulunk az Úrtól. Tovább megyünk az igében. Tehát Isten így látta jónak. Isten, csak Isten tudja, hogy mi a terv az életünkre. Folytatjuk az igét az 1 Mózes 8-ban, a 6-tól 14-ig. 1 Mózes 8, 6-tól 14-ig. Ezután 40 nappal Noé kinyitotta a bárka egyik ablakát, melyet ő készített, és kiengedett egy hullót. Az ide-oda szárt, amíg a víz teljesen föl nem száradt a földről. Később kiengedett egy galambot is, hogy lássa, vajon egészen leapadt-e a víz. De egy idő múlva a galamb visszatért, mert sehol sem tudott leszállni. Noé kinyújtotta érte a kezét, és visszavette a bárkába. Azután 7 napot várt, majd ismét kiengedte a galambot. Aznap este a galamb megint visszatért, de ezúttal már egy friss olajfa levelet hozott a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy a víz leapadt a földről. Újabb 7 nap várakozás után ismét elengedte a galambot, amely nem tért vissza többé. Noé életének 601. évében az első hónap első napján az árvíz visszahúzódott a szárazföldről. Noé ekkor eltávolította a bárka tetejét, körülnézett, és látta, hogy már szárad a föld. Amen. Ha megnézzük, vannak itt számok, meg idő, hogy, meg napok, hogy mennyit kellett még várakozni. A második hónap 27. napjára azután teljesen felszáradt a talaj. Amen. Lassú, türelmes próbálkozás, türelmes várakozás, újabb és újabb próbálkozással. Ugye a kirepülő holló, a kirepülő galamb mindezeket a próbákat mutatja. Ha visszagondolunk az elmúlt koronavírusos időre, ami igen hosszú időszak volt, akkor mi is hasonló helyzetben voltunk, mint ők a bárkában. Annyi különbséggel, hogy mi nem egy bárkában voltunk, és nem vízzel voltunk körülvéve. Nagyon vártuk, hogy mikor fogja már valaki kimondani azt, hogy vége van, és lehet folytatni az életet. Most már nem kell tovább félni. De ezt az időt vajon mivel töltöttük? Állandóan figyeltük a híreket, ami félelmet gerjesztett bennünk, vagy úgy tettünk, mint Noé és családja. Imádkoztunk, vártuk békességgel és türelemmel a végét. Hisszük azt, hogy a jobbat választottuk. Amikor a galamb az olajfa levéllel tért vissza, Noé és családja, még akkor sem rohantak ki a bárkából, hanem Isten szavára vártak. Amúgy a galamb az olajfa levéllel a csőrében, az tudja mindegyünk, hogy a békességnek a jele. De mondhatjuk azt is, hogy az újrakezdésnek a jele. És az utolsó igerész következik. 1 Mózes 8-ban, 15-től 17-ig. 1 Mózes 8-ban, 15-től 17-ig. Akkor Isten szólt Noénak, menj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és azok feleségeivel együtt. Engedd ki a veled lévő állatokat is, a madarakat, a házi állatokat és a vadállatokat, hagyd szaporodjanak, sokasodjanak, és terjedjenek el ismét a földön. Tehát bármilyen nehéz megpróbáltatáson is mentek át Noé és családja. Végén elmondhatják azt, hogy érdemes volt Istenbe bízni. Mert ő az, aki megmentett, megtartott, és új életet adott. Amen. Halleluja. Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak, mert mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9.10-es ige, hogy meghalt-e száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem,
hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten ígéje igazság. Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja. Amen.